Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint a visegrádi négyek együttműködése visszatért. Erről azután beszélt Magyar Péter, hogy Gödöllön tárgyalt a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel, vagyis a V4-ek vezetőivel. Megállapodtak, hogy minden uniós csúcs előtt összeülnek és egyeztetnek az aktuális kérdésekről. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Sűrű, de gyümölcsöző találkozót tartottak a visegrádi négyek Gödöllőn, ahol Magyar Péter miniszterelnök látta vendégül Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfőt.
Valamennyi résztvevő, Szlovákia, Lengyelország, Csehország is és Magyarország is elkötelezett az együttműködésünk megerősítése mellett. Egy olyan visegrádi négyes együttműködést szeretnénk építeni, amely képes valóban kézzelfogható eredményeket felmutatni. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Gazdasági teljesítményünk, az ipari kapacitásunk, az innovációs potenciálunk, a képzett munkaerőnk jelentős értéket képvisel egész Európa számára. A visegrádi négyek 65 millióan például nagyobb volumenben kereskednek Németországgal, mint Németország Franciaországgal. Kiemelten foglalkoztunk az Unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet.
Az Inforádió a visegrádi négyek együttműködésének kiterjesztéséről kérdezte a miniszterelnököket.
Itt nem arra kell gondolni, hogy állandó formátumban csatlakoznának országok, hanem time to time, alkalomról alkalomra meghív az adott elnökség velünk egyeztetve akár egy tagállamot, akár más tagállamot, akár az Európai Unión kívüli országot, akivel bizonyos témákat tudunk egyeztetni. Nyilván, hogyha például Írország miniszterelnöke jön a szlovák elnökség alatt egy V+ formátumra, akkor vele az uniós elnökség programját fogjuk megbeszélni.
Andrej Babis cseh miniszterelnök ehhez hozzátette, hogy az energiaárakért már sokat lobbiztak, az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszer ügyében az osztrák kancellárt is meggyőzték. Szerinte minél hamarabb kellene találkozni Ausztriával a V4-es formátumban is, de fontosnak nevezte, hogy a szlovák elnökség létrehozzon egy V4 Ausztria-Németország találkozót, amelyen meggyőznék a németeket, hogy csatlakozzanak ehhez a lobby csoporthoz. A Benes dekrétumokról ezen az egyeztetésen nem esett szó, de a magyar kormányfő szerint erről Pozsonyban vagy Budapesten folytatják majd a négy szemközti megbeszéléseket. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint a korábbi törésvonalakat próbálták felszámolni a kormányfők, és a versenyképes Visegrád mottó jegyében zajlott a magyar elnökség. Kalapos Mihály kérdezte Szigeti Ambrus Nikolettát.
Miniszterelnöki találkozó valóban most az elmúlt évek során 2 év kihagyás után tudott alakulni Gödöllön a visegrádi országok vezetői között. Ugyanakkor fontos azt is figyelembe vennünk, hogy decemberben volt egy szintén magas szintű találkozó, amelyben az egyes visegrádi országoknak a köztársasági elnökei egyeztettek egymással, és már ezen is kezdtek egy olyan párbeszédet indítani, amely a mostaninak a folytatása, illetve a magyar elnökség lezárása a visegrádi csoportban. Ezen az egyeztetésen, amely most Gödöllön valósult meg, a korábbi törésvonalakat próbálták felszámolni. A versenyképes Visegrád mottó jegyében zajlott ugye a magyar elnökség, és az erre vonatkozó területeket is érintették szakpolitikai célok megvalósításában. Összességében egy nagyon pozitív egyeztetés zajlott a héten a gödöllői egyeztetés során. A miniszterelnökök közül mindannyian nagyon pozitívan és optimistán tekintenek a közös munka elejébe, illetve látható az, hogy a korábban vitás kérdéseknek tekintett területeken is várhatóan olyan megoldások tudnak születni, amelyek minden fél számára megfelelő konzenzust biztosítanak majd.
Milyen új célokat jelöltek ki?
Tulajdonképpen a régi célok mentén kerültek az újak is kialakításra, tehát az infrastrukturális fejlesztések is, itt gondolok például a korábban már megfogalmazott gyors vasútfejlesztésre, amely a négy visegrádi fővárost kötné össze. Emellett különböző biztonságpolitikai védelmi célok, kulturális együttműködések, oktatási és tudományos kooperációk azok, amelyek megfogalmazásra kerültek, és hát természetesen a régió gazdasági felzárkóztatására irányuló törekvések is előtérbe kerültek, hiszen a közép-kelet-európai térségben a visegrádi csoport az, amely együttesen is képes akár a térség, akár az egyes országoknak a gazdasági fejlődését biztosítani és fejleszteni.
Milyen szimbolikája volt a helyszínválasztásnak, Gödöllőnek?
Mind a négy ország esetében különös szimbolikával rendelkezik, főképp történelmi háttérrel a Gödöllői királyi kastély, ahol megtartották az egyeztetést, hiszen a közép-európai térségben a Habsburg időszak meghatározó volt, és mind a négy ország történelmében meghatározó jelleggel bírt. Így ebből a szempontból egyelőre mutató lehet az is, hogy így a közép-európai térségnek a fejlesztésével kívánnak foglalkozni. Ehhez megfelelő történelmi helyszín biztosított ez a találkozói hely, hiszen nem valami brüsszeli intézmény árnyékában történt ez az egyeztetés, vagy valamelyik nagyobb fővárosnak, tehát a négy főváros közül valamelyiknek az intézményében, hanem egy olyan történelmi helyen, amelynek van vonatkozása mind a négy ország történelmében. Azt a célt is kívánja jelölni, hogy a továbbiakban, a következő években prioritás lesz a visegrádi négyeknek a közös céljainak a fejlesztése.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. A visegrádi együttműködés tagállamai Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia szükségesnek tartják a katonai, logisztikai és védelmi ipari együttműködés erősítését, hangzott el a négy ország védelmi minisztereinek tárgyalását követő budapesti sajtótájékoztatón. Kalapos Mihály összefoglalója.
A V4 védelmi miniszteri együttműködés újraél, kezdte Magyarország honvédelmi minisztere, aki óriási lépésnek nevezte, hogy alig több mint egy hónappal az új kormány felállása után a V4 országok védelmi miniszterei már is eljöttek Magyarországra.
A katonáink a gyakorlótereken, a levegőbe, a földön, különböző küldetésekben mindig számíthattak egymásra, és meggyőződésem, hogy ez a bizalmi faktor, ami van a katonák között, ez most megemelkedett politikai.
Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint lengyel, cseh és szlovák minisztertársaival, egyebek mellett a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Utóbbival kapcsolatban nem csak a jelenlegi helyzetről beszéltek, hanem megállapodtak abban is, hogy a tűzszünet, illetve a béke elérését követően is összetartva közös érdekek szerint kell foglalkozni a V4-es térség biztonságával.
Készülünk a NATO csúcsra is, és ez is nagyon fontos, hogy a V4 országok hasonló vagy ugyanazon üzenettel mennek a NATO csúcsra. A hangunk együtt messzebbre hangzik, mint hogyha külön-külön próbálnánk.
A honvédelmi miniszter fontosnak nevezte, hogy a katonai szállításban legyen megfelelő kapocs a V4 partnerek között.
Mind a négyen elfogadtuk azt, hogy valóban, hogyha a V4 országok területén nemzetközi gyakorlat van, akkor nem teheti meg egyetlen V4 ország sem, hogy nem küld katonát ezekre a gyakorlatokra. Ez erősíti azt a fajta katonai együttműködést, amit a katonáinknak a terepen együtt vált-válvetve meg kell valósítaniuk. Hogyha valami mégis történik, akkor már nem kell elmagyarázni, hogy kinek milyen eljárásrendje van, mert pontosan ismerik.
A miniszter jelezte továbbá, hogy a soron következő szlovák elnökség ideje alatt szeretnék tárgyalóasztalhoz ültetni a V4 országok katonai titkosszolgálatainak vezetőit is, hogy vegyék fel egymással a személyes kapcsolatot.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Június 12-én lépett hatályba a migrációs és menekültügyi paktum, amelynek egyik eleméről a visszatérési központokról nincs egységes álláspont az uniós tagországok között. Erről beszélt az Inforádiónak a Migráció Kutatóintézet vezető elemzője. Duczo Edittel Kalapos Mihály beszélt.
A paktumnak három fő pillére van. Az egyik tulajdonképpen az uniós tagországoknak a határvédelmének a megerősítése, ez az egyik alappillér. A másik alappillér, hogy tartalmaz egy szolidaritási mechanizmust, amelynek az a lényege, hogy más tagországok a frontországokon tudnak segíteni, pontosabban az ott kialakuló migrációs nyomást tudják enyhíteni háromféle módon, vagy migránsok átvételével, vagy pénzügyi hozzájárulással, vagy pedig a harmadik megoldás a technikai és operatív segítségnyújtás. A harmadik alappillére a paktumnak pedig az, hogy a tagországok visszatérési központokat hozzanak létre harmadik országokban.
És ez az az utóbbi, ami kapcsán Franciaország és Spanyolország is aggodalmának adott okot. Miért?
Így van, egészen pontosan a június 18-19-i uniós csúcs találkozó végén szólalt fel Emmanuel Macron francia elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is. Macron arra hivatkozott, hogy idézem, nem láttam még egyetlen visszaküldési központot sem, amelyik működött volna. Ugye erre jelen pillanatban kettő példát láthattunk európai szinten, az egyik az uniós szinten történt meg, ez a bizonyos olasz-albán példa volt, amely elsősorban nem olyan jellegű visszaküldési központként jött létre, amilyet most a paktum is szorgalmaz, a másik pedig a brit-ruandai megállapodás volt, amely végül kudarcba fulladt. A spanyol miniszterelnök pedig azt hangsúlyozta, hogy Európa olyan erőforrásokat pazarolna a visszaküldési központok létesítésével, amelyekből egyébként sincsen sok, és úgy gondolja, hogy ez egyébként is egy rossz üzenet lenne azoknak a származási és tranzitországoknak, amelyekkel a tagállamok együtt kívánnak működni. Mindkét ország azért kisebbségben van az álláspontját tekintve, mert az uniós csúcs találkozónak a végén 19 tagország pedig éppen egy nyílt levelet fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az új törvényeket használják ki teljes körülön a tagországok, illetve maga az EU is.
Ennek a 19 országnak pedig tagja volt Magyarország is, ugye?
Így van, igen.
Mi lehet a megoldás, hogyha valóban nem működik ez a rendszer?
Nos, azért itt valóban merülnek fel egyébként aggályok, tehát nem csak azok az aggályok, amelyeket a francia elnök és a spanyol miniszterelnök is megfogalmazott, hanem az is, hogy egyáltalán tudnak-e a tagországok erre vonatkozóan partnerországokat találni. Egyelőre azért nincsen egy túl hosszú lista itt a lehetséges országokról, illetve harmadik országok se tolonganak túlságosan, hogy ők ebben szeretnének részt venni. Önmagában egyébként ez megoldást tudna jelenteni, hiszen akkor a kiutasított bevándorlók nem az uniós területeken tartózkodnának, tehát hogy ez egy ilyen biztonsági tényező is tud egyúttal lenni. Azt gondolom, hogy önmagában ez egyébként egy jó koncepció lenne, ha működne. De ugye egyrészt a tagországi aggodalmakat is figyelembe kell venni, másrészt pedig még inkább egy hátráltató tényező lehet, hogy nem igazán vannak még olyan partnerországok, akik ebben szívesen részt vennének.
Magyarán egyetlen ország sem nagyon akar visszaküldő ország lenni.
Nem, és egyébként még Albánia is abban bízik, hogy 2030-ig végbe fog menni az uniós csatlakozás, és amennyiben ez megtörténik, akkor már ott sem tud működni ilyen formában a visszatérési központ. Más országok pedig azért azt mondták, hogy ők ebben nem kívánnak részt venni, nevezetesen Kazaksztán és Üzbegisztán is így nyilatkozott. Montenegró is felmerült, ugyanakkor Görögország közölte, hogy miután a jövő év második felében Görögország fogja betölteni az uniós soros elnökséget, szorgalmazni fogják Montenegró csatlakozását. Felmerült még például Tunézia is, ugyanakkor már a tunéziai elnök is már 2023-24-ben leszögezte, hogy nem kíván ilyen projektben részt venni, és azért a jövőben ez alig, ha fog változni. A kérdés az, hogy egyébként, hogy az uniós tagországok milyen kedvezményeket tudnak cserébe felajánlani. Első körben két lehetőség van, az egyik az a vízumliberalizációs kedvezmények tudnak lenni, vagy pedig a fejlesztési támogatások. Azonban azért az egy komoly kérdés, hogy ezek elegendőek lesznek-e. Hiszen azért az, hogy visszatérési központokat hozzanak létre EU-n kívüli országokban, attól függetlenül, hogy a központok létrehozása és a központok működtetése az uniós tagállamok feladata lesz, ettől függetlenül ez egy komoly biztonsági kockázatot tud jelenteni harmadik országoknak.
Dóczó Editet, a Migráció Kutató Intézet vezető elemzőjét hallották. Az Egyesült Államok nem vesztette el, Irán pedig nem nyerte meg a háborút, ugyanakkor a múlt héten megkötött megállapodással Teheránnak több célja teljesült, mondta az Inforádió Geotrendek című műsorában László Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese. A riporter Varga Mónika.
Ha a háborúnak a kitörésekor eredetileg megfogalmazott céljait nézzük, ami Donald Trump azóta már letagad, de az ő szájából elhangzott, az kétségtelenül például a teljes rezsimváltás volt az iráni rendszernek a kisöprése. Ezeket a célokat nem ért el. De azért azt sem mondhatjuk, hogy itt most egy fényes iráni győzelem született. Azért nagyon komoly súlyos csapásokat kapott Irán. Mit nyert ezzel az Egyesült Államok? Azért mégiscsak lefejezték a rendszert, tehát megmutatták, hogy képesek akár egy politikai vallási legfőbb vezetőt is kiiktatni akarnak. Azért az egy katonailag mindenképpen egy bravúros akció volt, amit szerintem elég sokan kerekszemmel néztek a világon. Azért katonailag nem tudjuk pontosan, hogy mennyire, de biztosan visszavetették az iráni képességeket, akár ha a drónok számát nézzük, akár ha a balisztikus rakéták, a kilövő állomások, a parancsnokok, hiszen azért teljes parancsnoki láncokat iktattak ki. Ami pedig a két legfontosabb eredmény, az egyik ennek az úgynevezett ellenállás tengelyének, az Irán által építgetett szövetségi rendszernek az összeomlása, hiszen elvesztette Irán a szíriai szövetségesét, elvesztette lényegében véve a Hamaszt, nagyon komoly gondban van a Hezbollah, tehát ez az ellenállás tengely az összeomlott, vagy összeomlóban van, és Irán örül, hogy magát meg tudta védeni, illetve azért gazdaságilag eddig se volt jó helyzetben Irán, de még a legóvatosabb becslések is több 10%-os GDP visszaesést jósolnak. Innen felállni, hát biztos, hogy egy jó ideig fogják még a sebeiket nyalogatni, és nem biztos, hogy az lesz a fő prioritás, hogy újra fegyverkezzenek, és újra megpróbálják felépíteni a térségben ezt a középhatalmi ambíciójukat.
Üzenet az Oroszországnak, és hát elvileg Irán Oroszország szövetségese, meg talán Kínát is ide lehet sorolni.
Igen, főleg Kínának üzenet ez. Ugye Donald Trumpnak volt egy betervezett útja márciusban Pekingbe, amit aztán később lemondott. Annak olyan elméletek, hogy ez arról szólt, hogy ugye miután leszette a saktábláról Venezuelát, amely az egyik fő olajbeszállítója volt Kínának, akkor utána leszedi Iránt, amely a másik fő olajbeszállítója, és hogy majd úgy két ilyen erős húzással érkezik Pekingbe. Aztán ugye ez nem jött össze, az útját elhalasztották, és hát nem is teljesen úgy zajlott az az út Pekingben, ahogy talán azt eltervezték. És persze üzenet az Oroszországnak is, régóta mondják már ezt, én izraeli elemzőktől többször hallottam, hogy ebből a tengelyből, tehát az Oroszország, Irán, Kína, akik mondjuk az Egyesült Államok fő riválisai, Irán a leggyengébb láncem, tehát ha arra csapást mérnek, akkor ezt az egész tengelyt meg tudják gyengíteni.
De mégis azért mondhatjuk, hogy Irán nyerte ezt a háborút? Mert hogyha a jelen megállapodást nézzük, akkor az biztos, hogy ő jön ki ebből jobban.
Nehéz lenne ítéletet hirdetni, mint a boxmeccs végén valakinek felemelni a kezét. Én inkább azt mondanám, hogy ennek a háborúnak, meg ugye egyáltalán persze a háborúknak, de inkább vesztesei vannak csak. Az Egyesült Államok se jött ki belőle jól, a térség arab államai azok nagyon rosszul jöttek ki belőle, és hát azért szerencsétlen Irán, és hát több ezer halottja van mégis a háborúnak, gazdaságilag vele rokkantak egyet, tehát azért nem kiáltanám ki őket győztesnek. De az kétségtelen tény, hogy ha azt nézzük, hogy ki érte el a több célt, akkor ez Irán. Tehát ilyen értelemben ők jöttek ki győztesen.
László Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettesét hallották. Az irániak évtizedek óta azt állítják a világnak, hogy nem lesz atomprogramjuk. Enrózsa Erzsébet szerint az 1989 óta uralkodó Hamenei márciusi haláláig ehhez valószínűleg tartották is magukat. A politikai és vallási vezető által képviselt állammodell ugyanis nem engedhette volna meg magának a hazugságot. A közel-kelet szakértővel Farkas Dávid beszélt.
Így, hogyha azt mondjuk ki, hogy atomprogram, akkor az így önmagában azért nehéz, mert egyrészt van egy civil atomprogram, kit zavar az, hogy nálunk a Paks működik, és hogy Paksot bővíteni akarjuk, vagy nem akarjuk, az ugye egy másik típusú vita. De senkinek eszébe nem jut, hogy Magyarország atomfegyvert akarna gyártani. Tehát az, hogyha egy országnak civil célú atomprogramja van, ez önmagában teljesen rendben van, annak ellenére is, hogy a világ nagyjából 200 országából körülbelül 40 országnak van meg valamely eleme annak a bizonyos nukleáris fűtőanyagkörnek, vagy technológiasornak, ami az urántól eljutunk az erőművi feldolgozásig, fűtőelemgyártásig, akár hulladék elhelyezésig, stb. A probléma ott van, hogy ezen technológia sorban van kettő olyan, ahol el lehet menni fegyver irányába, és akkor itt jön be az, hogy az uránt mennyire dúsítjuk, most a plutóniumról, hidrogénről ne beszéljünk, de az urán dúsítottsága, és hogyha ez 5% alatt van, az civil cél, ha 90 fölött, akkor az katonai cél. Irán 60%-ig dúsított, de atomfizikusokat megkérdeztem, hogy mit lehet csinálni 60%-ra dúsított uránnal, semmit. Egy atomfizikusnak, ha így önmagában ezt mondjuk, azt mondja, hogy biztosan fegyver irányába megy, és most itt tart. Én meg, aki ugye a politikájával is, meg a történetével is foglalkozom ennek a dolognak, én meg azt mondom, hogy én ezt nem tudom megcáfolni, de Azt látom, hogy ez nem úgy lett, hogy na most akkor dúsítsunk 60%-ra, hanem ez úgy lett, hogy amikor Irán betartotta az atomalkút egy évvel azután is, hogy Trump kiléptette az Egyesült Államokat, és nem tudott jönni a világ befektetni, üzletelni Iránhoz az amerikai szankciók és másodlagos szankciók miatt, akkor Irán ilyen figyelemfelkeltő lépéseket kezdett tenni, hogy miben haladja meg az atomalkúban foglaltakat. És ez az ötödik vagy a hatodik lépés volt, és a világ még mindig nem tudott visszajönni, és akkor mondta az Khamenei ajatollah, hogy na, akkor dúsítsunk 60%-ra. De arról nincs szó, vagy nem volt szó, és ezt mi nem tudhatjuk. Viszont a Khameneinek az egész élet filozófiájába nem illeszkedett. Ő volt igazából az a gát, aki visszafogta azt, hogy elmenjenek atomfegyver irányába. Technikailag meg tudnak csinálni. Hát tudásuk van, berendezés, stb. Amit én nem tudok, hogy most Khamenei likvidálása után vajon a politika merre viszi a dolgot, és nyilván Iránban is óriási viták zajlanak, hogy hát akkor most atomfegyver. Miért kéne az atomfegyver?
Hogy lehet, megvédje minket. Lehet, hogy a hormuzszoros sokkal többet ér egyelőre.
Megvédte Izraelt az, hogy atomfegyvere van? Nem védte meg. Egy háborúban nem védte meg. Lövöldözött két ország egymáson, nem védte meg. És a másik, amit ön is mond, hogy hát most kiderül, hogy egy hormuzi szoros, az valószínűleg hatékonyabb eszköz, és még egyszer mondom, az irániak évtizedek óta azt állítják a világnak, hogy nem lesz atomprogramunk. Khamenei haláláig ehhez ők valószínűleg tartották magukat, mert Khameneinek egy célja volt a vallástudós irányításának, ennek az állammodellnek a fenntartása és örökülhagyása, és ez akkora blamát szenvedett volna, hogyha kiderül, hogy hazudik, amit a rendszer nem viselt volna el.
Enrózsa Erzsébet egyetemi tanárt, Közel-Kelet szakértőt hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.